Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és örülök, hogy újra itt lehetek veletek. Nem tudom, mikor voltam nálatok utoljára, csak tudom, hogy nem itt voltunk, hanem egy lakásban. Azt hiszem, a főtérhez közeli lakás volt. Emlékszem azt, hogy volt egy szoba, és akkor volt egy ilyen ajtó, és akkor volt még egy szoba, és voltak, akik ott ültek, és nézték egy ilyen kis monitoron, vagy valami. És tehát nagyon jó volt látni az elmúlt években, hogy Isten hogyan áldja meg ezt a gyülekezetet. Többször találkoztunk, talán máshol, konferenciákon, vagy akár néhányan el is jöttetek hozzánk egy-egy konferenciára, és nagyon jó látni azt, hogy tehát ez a gyülekezet lehet, hogy utolért bennünket, lehet, hogy lassan nagyobb lesz, de az nem baj. Legyen minél nagyobb ez a gyülekezet, és minél nagyobb az áldás itt köztetek, és nagyon jó benneteket látni, és a jó barátom a Csanyit látni, és az ő családját, és örülök, hogy az én feleségem és családom, ha el tudtam jönni, és itt lehetünk közöttetek, és hát bízom benne, hogy áldás lesz, tehát a ti számatokra is a mai nap. Igazából én a mai napon szeretnék arról beszélni, hogy a kudarctól a sikerig, és tehát egy olyan történetet szeretnék olvasni a Bibliából, amit talán nagyon jól ismerünk, tehát többször olvastuk, lehet, hogy a vasárnapi iskolában is tanítják ezt a történetet, de szerintem nagyon sok igazság van itt, ami talán nem veszünk észre egyből, amikor csak átfutunk rajta. És Isten sok-sok üzenetet adott nekem ezen keresztül, az igén keresztül, úgyhogy szeretném ezt felolvasni nektek, és akkor utána erről beszélni. Lukács 5. fejezete, Lukács 5, és az első 11 versét szeretném felolvasni. Lukács 5, és az első 11 verse. Szerintem álljatok fel, tudom, hogy sokat álltatok, de még bírjátok szerintem, és az Isten iránti igéje, iránti tiszteletből álljunk fel, és akkor hallgassuk meg Isten igét. És olyan, hogy mikor a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál állvala. És látta két hajót állani a vízen, a halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat, és ő bevenvén az egyik hajóba, amely a Simon névvala, kéri őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült, a hajóból tanítá a sokasságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mond a Simonnak, evezz a mére, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon mondané ki, Mester, jó lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, mindazáltal a te parancsolatodra levettem a hálót, és ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát keríték be, szakadozva pedig az ő hálójuk. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban valának, hogy jöjjenek és segítsenek nékik, és eljövén megtölték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyednének. Látván pedig ez Simon Péter, Jézusnak lábai elé essék mondván, eredjál én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Most félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik ővele valának a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, a Zebedeus fiait, akik Simonnak társai valának. És mondd a Simonnak, Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat a szárazra vonván elhagyják mindenüket, és követték őt. Menj, Atyán, köszönjük a te igédet. Kérünk most téged, hogy a te szent lelked átadta, jöjj itt közénk, és te szólj, Uram, te adj üzenetet mindenkinek. Nem tudom, hogy kinek mire van szüksége mai napon, te ezt jól tudod. És kérlek, hogy te vedd a te igédet, és te alkalmazd úgy, ahogy jónak látod a mi életeinkben. És segíts, Uram, formálni bennünket, és megváltoztatni bennünket a te igéd által. Amen. Foglaljatok helyet. Szeretném, hogy a mai napon egy picit tudnánk átélni ezt a történetet Péter szemszögéből. Szeretném, hogyha valahogy bele tudnánk helyezni magunkat ebbe a történetbe, és a Péterrel együtt átélni ezt. És igazából Péter életében, tehát itt van az egyik nagy kudarc az ő életében. Sokszor, amikor nézzük ezt a történetet, azt gondoljuk, hogy hát a nagy csoda, ami itt van, az a nagy halfogás. De hadd mondjam azt, hogy két nagy csoda történt ezen a napon. Az egyik, vagy az első nagy csoda az volt, hogy az előző éjjel négy profi halász kint voltak a tengeren, akik nagyon jól ismerték a tengert, akik nagyon sikeresek voltak ebben a munkában, tudták, hogy hol kell kivetni a hálót, tudták, hogy mikor kell kivetni a hálót, tudták, hogy hogy kell húzni, és mikor kell húzni. Mindent tudtak, a legjobb halászok voltak. És tudjátok, mi volt az első csoda? Hogy egész éjjel, ugye, fáradoztak, és nem fogtak semmit. Ez az egyik nagy csoda volt ezen a napon. És Isten, ugye, ez egy hatalmas kudarc volt, és én hiszem azt, hogy itt van Simon Péter, ül a hajóban, ott a tengerpart mellett, az ő társaival mossa azokat a hálókat, és azon gondolta, tehát mi volt benne? Biztos, hogy törli a fejét azon, hogy mi történik az én életemben. Hogy lehet ez? Hogy lehet egy ilyen nagy kudarc? Hogy lehet az, hogy én, akit mindent tudok a halászatról, mindent tudok, és minden felszerelés megvan, és itt vannak a társak, és tudjuk, hogy hogy kell csinálni, tudjuk, mit kell csinálni. Mi történt most az én életemben? Hogy lehet egy ilyen kudarc? Semmit nem fogtunk. És ott ül a tengerpart mellett. A mi életeinkben is, ugye, kudarcaik vannak. Legalább nekem, nem tudom, hogy nektek is vannak kudarcaitok? Lehetnek kudarcok az iskolában, nem tudom, hogy hány diák van itt a mai napon, de ugye, amikor tanultál, és készültél, és lelkiismeretesen próbáltál felkészülni, és pont azt a tételt húztad, amit nem tudtál. Ugye? És akkor megbuktál. És akkor itt van egy kudarc, és ezt kell feldolgozni, és az ember kérdezi, hogy történt, vagy miért történt ez az életedben. Lehetnek kudarcok a munkában, nem? Kapsz egy feladatot, egy megbízást, és mindent megpróbálsz, próbálod jól szervezni, jól csinálni, és abszolút nem sikerül. Vagy lehet, hogy valaki vállalkozó, és belekezd egy vállalkozásba, és abszolút nem megy a vállalkozás. Lehetnek kudarcok a családban, nem? Tehát amikor tényleg az ember azt gondolja, hogy hát minden rendben volt, és én azt hittem, hogy a családom rendben van. Nem régen hallottam egy ilyen történetet, az egyik gyülekezeti tag elmesélte, hogy a szomszéd hölgy mondta neki, hogy hát nagy bánatában, hogy a férje elhagyta. És ott hagyta egy gyermekkel, és azt mondja, egy éve ezelőtt azt mondtam volna neked, hogy ideális az én életem. Hogy minden rendben van, és minden, tehát van egy jó férjem, egy szép gyermekem, egy jó munkahelyem van, minden rendben van az életemben, és minden most összedőlt a családban. Vagy lehet, hogy szűrők vannak, és tehát valami, tehát gyermekben csalódsz, és a gyermeked valahogy elhagyja az urat, vagy ellened fordul, vagy valami történik, és azt mondja, hát mi történt? Mi történt a családban? Mi történt? Vannak kudarcaink a személyes életünkben, nem? Megtértél, és megváltozott az életed, és elindultál, és azt hitted, hogy megszabadultál valamiből, vagy valamitől, és akkor történik egy visszaesés. Vagy egy újabb bűn, vagy kudarc, és azt mondja, hát ez hogy történt? Hogy csinálhattam ilyet? Mi történt az én életemben? Vannak kudarcok a szolgálatban, nem? Kudarcok a szolgálatban. Lehet, hogy te szerveztél egy evangelizációt, te szerveztél egy programot, és imádkoztál, és szórólapoztál, és plakátoltál, és hívogattál, vagy hívogattatok, és mindent megtettitek, és nem jött senki, vagy egy eljött, és úgy, hogy az egész kudarc volt. Vagy készültél egy tanításra, egy ígéretésre, vagy egy szolgálatra, és valahogy nem jött össze, vagy lehet, hogy egy szolgálatban valami baj van, és az egész szétesik, kudarcok. Szeretném, ha látnánk ebben a történetben, hogy ebben az esetben is, ugye, a kudarcot vagy ugye engedi Isten, vagy ebben az esetben lehet, hogy okozta is az Isten, és nem akarom mondani, ugye a bűnrémet Isten nem okozza, de vannak helyzetek, tehát amikor Isten pontosan a kudarc által akar belenyúlni a te életedbe. És higgyétek el, hogy Péternek az élete ezen a napon megváltozik, teljesen megváltozik. De ennek az egész megváltozásnak a kezdete a kudarc. A kudarc az ő életében. És én azt akarom mondani, tehát amikor jön a kudarc, és lehet, hogy most kudarc az életedben, lehet, hogy volt, lehet, hogy lesz, de amikor jön a kudarc, látnunk kell azt, hogy nagyon sokszor Isten a kudarc által akar bennünket formálni, akar bennünket tanítani. És az egyik dolog, amit Péternek meg kellett tanulni ezen a napon, az, hogy az emberi tudás, az emberi ismeret, az emberi tehetség semmit nem ér az Isten munkájában. Jó? Tehát Isten itt el akarja hívni, és ezt fogja látni, el fogja hívni őt, ugye, a hal fogásból, halászatból, az ember halászatra, és Isten itt egy nagyon fontos leckét akarja tanítani, és az a leck, jön, megy, nem tudom, hogy a elem megy, vagy mi van? Hogy? Elem, jó, oké. Rövid szünetet, technikai szünetet tartunk. Ugye, itt van Péter. Ismeret megvolt. Valószínű a gyermekkorától fogva, tehát az apjától tanulta a halászatot. Tudás megvolt, tehetség megvolt, felszerelés megvolt, munkatársak megvolt, a megfelelő időben elment, minden megvolt, ugye, de semmit nem fogott. Miért? Mert most Péternek meg kell tanulni azt, hogy Jézus nélkül semmit sem cselekedhet. Jézus nélkül. Egyetlen egy hiba volt, vagy hiányosság volt az, hogy Jézus nem volt a hajóban. Ugye? Tehát kint volt a tavon, tudta, hogy mit kell csinálni, minden megvolt, de Jézus nem volt a hajóban. És meg kell tanulni azt, hogy Isten nélkül semmi nem fog sikerülni az ő munkájában, az ő szolgálatában. És itt Péter tanulja az alázatot, tanulja azt, hogy ő nem tud mindent megcsinálni, tanulja azt, hogy nem olyan ügyes, mint amit ő gondolt. És Péter itt tanulja az Istentől való függőségét. Én emlékszem az én szolgálatomban, hát ez 2000-ben történt, 99-2000, inkább 2000-ben a gyülekezet Esztergomban 5 éves volt. Voltunk 35-40-en a gyülekezetben, és összesen 8 férfi volt a gyülekezetben, és rövid idő alatt 3 férfi úgymond szembefordult velem. És nagy feszültségek voltak, nagy problémák voltak, nagy nehézségek voltak, nagy harcok voltak. Egyik elment, másik elment, harmadik jött hozzám, és azt mondta, Márk, nem látod azt, hogy az egész gyülekezet szétesik? Én mondtam, igen, pont az a baj, hogy ezt látom. És emlékszem, egyik álmatlan éjszakánál, ugye én azt hittem, ugye addig, hogy jó lelkipásztor vagyok. Azt hittem, hogy tudom, hogy hogy kell csinálni, tudom, mit kell csinálni. Eddig sikeresek voltunk a gyülekezet plántálásban és a munkában, és odáig eljutottam, hogy láttam azt, hogy Isten nélkül semmit nem tudok csinálni. Láttam azt, hogy tényleg minden szétesik, és mindig minden szét fog esni. És én magam szaladgálhatok ide-oda, tehát próbálhatok sok mindent, de én nem tudom egybe tartani a gyülekezetet, én nem tudom megmenteni a gyülekezetet. Teljes mértékben Istenre szorulok rá, és az ő segítségére. De ezt hogy tanultam meg? A kudarc által. A kudarcok által. És hadd mondjam azt, hogy Isten a te életedben is, amikor jönnek a kudarcok, biztos, hogy van valami, amit Isten üzeni akar neked. Először akkor láttuk a kudarcot. A második dolog, amit láttunk, a felszólítás. Itt ül Péter, ugye van egy felkérés Jézustól, hogy szálljon be ő a hajóba és ott fog tanítani, onnan fog tanítani, akkor Péter ott üldögél, és akkor mossa a hálót, de közben azért hallja a tanítást, amit Jézus mond. És akkor jön Jézusnak a szava. Evezz a mére, és vessétek ki hálóitokat a fogásra. Evezz a mére, és vessétek ki hálóitokat a fogásra. És amit én látok itt, hogy Péter itt van az ő kudarcában, és pont a kudarcában Jézus oda megy, és megszólítja. Jézus hozzámegy, és megszólítja, és higgyétek el, hogy nem volt véletlen az, hogy nem fogott semmit azon a napon, és nem volt véletlen, hogy reggel akkor ott megjelenik Jézus, és nem volt véletlen, hogy Jézus pont oda megy azon a helyen, ahol Péter van, és nem volt véletlen, hogy Jézus oda megy Péterhez, és megkéri, hogy hadd szálljak be a te hajódba, és onnan tanítsak. Nem volt véletlen, mert Jézus Krisztus megkereste őt a kudarcában. Sokszor, amikor kudarc van az életünkben, azt gondoljuk, hogy hát Isten most elhagyott, Isten elfeledkezett rólam, Isten nem törődik velem, hol van Isten ilyenkor? Ha kudarc van az életedben, csak emeld fel a szemedet. Mert Jézus Krisztus jön, Jézus Krisztus megkeres téged a kudarcban, és Jézus Krisztus fog adni neked egy új feladatot. Jézus Krisztus fog megszólítani. Jézus Krisztus fog bátorítani. És Jézus Krisztus talán azt fogja mondani, hogy menj vissza a kudarcodnak a helyszínére. És nem kudarc lesz most, hanem győzelem. Fordulj vissza. Lehet, hogy ott nem fogtál semmit, de menj vissza, ahol kudarc volt, és most győzelem lesz. Nagyon sokszor, ugye, kudarc van az életünkben, és menekülni akarunk. Emlékszem, hogy elmúlt években volt egy szolgálattevő a gyülekezetünkben, akinek az életében volt egy kudarca, egy személyes kudarca, egy elesése. És ezáltal sok támadás, sok kritika, sok szégyen járt ezzel a kudarccal. És egy jó pár hónapig azzal foglalkoztam, hogy ne menjen. Ugye ő mondta, hát van más gyülekezet, mehetek máshova, és akkor újat kezdek, egy új helyen kezdek, és itt olyan nehéz, és stb. És mondtam, ne menekülj. Ne menekülj. Isten megbocsát, Isten felállít, helyreállít, maradj itt, ugye, állj fel, és szolgálj az Úrnak. És olyan nehéz sokszor, ugye, a kudarcnak a helyszínére visszamenni, és újra próbálni, újra próbálkozni. De hadd bátorítsalak téged, ha kudarc van az életedben, ne menekülj. Ne menekülj, hanem emeld fel a szemedet, a tekintetedet, mert fogod látni, hogy az Úr Jézus Krisztus jön, és az Úr Jézus Krisztus megszólít, és az Úr Jézus Krisztus azt fogja mondani, állj fel, fiam, és menj vissza. És újra, próbáld ki újra. És most nézd meg, hogy más lesz az eredmény. Látjuk a kudarcot, látjuk a felszólítás, látjuk Péternek az engedelmességét. Az 5. versben felelvény Simon mondané ki, Mester, jól lehet az egész éjszaka, fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levettem a hálót. Most hadd mondja ezt, itt a kulcs Péter részéről. Péter részéről ebben a részben ez a kulcs, az engedelmesség. Az engedelmesség. De hadd lássuk azt először, hogy vannak dolgok, amelyek visszatartanak bennünket, vagy visszafognak bennünket az engedelmességtől. Azt mondta először, jó lehet, az egész éjszaka fáradtunk. Az első dolog, ami visszatart bennünket az engedelmességtől, a fáradtság. A fáradtság. Ugye Isten megszólít, Isten feladatot ad, Isten azt mondja neked, hogy kelj fel, cselekedj, és nagyon sokszor azt mondjuk, de Uram, fáradt vagyok. Olyan fáradt vagyok. És tudjátok, hogy nagyon sokszor belefáradunk a munkába, belefáradunk a szolgálatba, belefáradunk a harcokba, belefáradunk a családi feszültségbe, belefáradunk a gyülekezeti feszültségbe, belefáradunk a dolgokba, és Isten megszólít, és azt mondja, menj, és cselekedj, és azt mondjuk, hogy bocs, de belefáradtam, elfáradtam. Egy-két dolgot hadd mondjak, egyrészt van, amikor igen, csak föl kell kelni, és menni fáradtam, de van, amikor a fáradtság azért van, mert túl sok felesleges dolog van az életünkben. Én azt mondom, a mai világban, a mai Magyarországon, hogy az emberek túl vannak terhelve. De azt is mondom neked, hogy az emberek feleslegesen terhelik túl magukat. Nagyon sokszor. Tehát, ha a leülsz és beszélsz egy emberrel, és azt akarod, hogy megbeszéljünk egy időpontot, hogy mikor tudunk leülni, beszélgetni, és azt mondja, hát igen, hétfő az nem jó, mert ez van kedden, az se jó, mert a gyermek ide megy, szerdán az biztos, hogy nem jó. És 3 hét múlva van egy szabad óra. És tudjátok, ez valami nincs rendben az életünkben, hogyha annyira be van programozva minden óra az életünkben, én azt látom, hogy szülők nem vagyunk bölcsek sokszor. Ugye a gyermekeinket beiratunk mindenféle iskola utáni programba, hétfőn van úszás, kedden van zenéiskola, szerdán van karaté, csütörtökön van, nem tudom mi, és minden délután, és a 3 gyermeked van, akkor az egyik gyerek ide megy, a másik gyermek arra, és az emberek egész csak szaladgálnak, és beleessünk az ágyba, nincs semmi erőnk. Nincs erőnk Istenre, vagy eljövünk vasárnap, de csak beleessünk a padba, bocsánat, a székbe, és beleessünk, és csak itt vagyunk. De nincs erőnk a szolgálathoz, nincs erőnk igazából a családhoz, azt hiszük, hogy jót teszünk a családdal, hogy annyi programot szervezünk, pedig igazából nincsen időnk a gyermekenkkel, mert csak egyszerűen szállítgatjuk őket jobbra-balra. Úgyhogy nagyon sokszor az akadály az engedelmességben a fáradtság és a túlterheltség. És szerintem nekünk mindjártunknak, tehát át kell gondolnunk a napi rendünket, a heti rendünket, át kell gondolni, hogy mi az, amit tényleg kell csinálni, mi az, ami tényleg fontos, amit teszek, és mi az, ami talán jó dolog, de egyszerűen nem a legfontosabb, és visszatart engem attól, hogy Isten akaratát teljesítsem. A fáradtság. A másik dolog, ami visszatart bennünket sokszor az engedelmesség, az emberi gondolkodás, a saját emberi tudásunk. Ugye azt mondja, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Tehát hadd mondjam ezt, valahogy Péter, ugye még nem tanítványa Jézusnak. Tehát azt kell tudni itt. Ismeri az Úr Jézus, találkozott vele egyszer készre, de most jön a tanítványság, most fogja elhatározni, hogy követi őt. Ugye ez még nem dőlt el az ő életében. És itt van Jézus. Jézus egyébként szakmája szerint mi? Ács. És itt van Péter, aki szakmája szerint halász. És most Jézus, az ács, azt mondja a halásznak, hogy mikor és hogy kell, ugye, halászni. És tulajdonképpen hiszem itt, hogy Péternek, tudod, le kellett nyelni valamit, hogy vissza kellett fogni magát, hogy várj egy picit. Én vagyok itt a halász. Én tudom, hogy mikor kell menni, tudom, hogy hol jó, hol érdemes kivetni a hálót. Én vagyok itt a szakember. Én tudom, hogy mit kell csinálni, tudom, hogy hogy kell csinálni. Ugye, ha valamikor barkácsolok, akkor majd kérdezem a véleményedet. Tehát, de itt a halászatnál azért ne szólj bele. Tehát ez egy kicsit viccesnek hangzik, de azért biztos, hogy volt benne egy kis küzdelem. Most én tudom, hogy hogy kell csinálni, tudom, mit kell csinálni. Te miért mondod azt, hogy most ilyenkor meg úgy? Hadd mondjam azt, hogy Istennek a parancsolatai nem mindig emberileg logikusak. Sokszor Isten jön és szól és mond neked valamit, és emberileg nézve azt mondja, hát ez egy butaság. Mondok egy példát édesapámnak az életéből. Édesapám a szakma szerint orvos, belgyógyász, és 48 évesen Isten elhívta az édesapámat arra, hogy misszionárius legyen is, és elment, tehát ott hagyta az ő munkáját Amerikában, és elment Surinámba, a Dél-Amerikába, és tehát ő, az volt az édesapámnak az elképzelése, ugye orvos, de mégis misszionárius, hogy ő fel fogja használni azt a tudást, orvos lesz ott, és Isten ezt fogja használni, ez lesz az eszköz Isten kezében arra, hogy tudjon bizonságot tenni, tudjon evangelizálni. Egy kicsit hobbiként akkor alapít egy gyülekezetet, de igazából ő orvos, és orvos lesz, és akkor ott a fővárosban akkor meg is hívták, egy amerikai jött, akkor ő fog tanítani ott az akadémián, és akkor ő fog dolgozni, meg minden, és akkor emellett akkor ő gyülekezetet plánta. És akkor jött egy csapás, vagy egy betegség az apámnak az életében, amikor a deraka az teljesen kiment, és akkor tehát ott feküdt az ágyon egy hétig. És ez körülbelül a második vagy harmadik ilyen eset volt az apukámnak az életében, és tudta azt, hogy mindig ilyenkor, amikor ez van, akkor Istennek van üzenete. És ott feküdt az ágyon, nem tudott fölkelni, és azon gondolkodott, hogy Isten mit akar mondani nekem? És ott mondtam, hogy ő már alapított egy gyülekezetet ott, és ezt csinálta, és ott fekszik, és akkor jött az egyik gyülekezeti tag, egy férfi a gyülekezetből meglátogatni, beteglátogatásba. Ugye látogatja a pásztort, és beszélgetnek, és az apukám mondja, hát nem tudom, hogy most ezáltal Isten mit akar mondani, nem tudom, mit. És akkor a gyülekezeti tag, férfi azt mondja, én tudom. Azt mondja, igen, te tudod. Én tudom. Te egyszerre kétféle munkát próbálsz csinálni. Egyszerre akarsz orvosnak lenni, egyszerre akarsz pásztornak lenni, és Isten azt akarja, hogy pásztor legyél teljes időben. Apukát, elment apukám, mondta, hogy hát nem biztos, hogy ezt akarja az Isten, és akkor mondta, hogy emberileg, tehát egész életét erre fektette, hány évig kellett tanulni ahhoz, hogy orvos legyen, és mindez a tudás, és mindez a szakmai felkészülés, tehát hogy lehet ezt csak félretenni, és akkor én csak pásztor leszek. Tehát én pásztor leszek, de én szeretem is ezt az orvosi munkát, és ez egy jó dolog, és stb. És ott feküdt, és akkor másnap jött egy újabb látogató. egy másik férfi, elméletileg nem beszéltek össze, és akkor az apukám ott feküdt, és akkor beszélgetett, és akkor a férfi azt mondta, én tudom, hogy miért fekszel itt, tudom, hogy Isten mit akar nekem mondani. És azt mondja apukám, hogy mit akar mondani. Azt akarja mondani, hogy te kétféle munkát próbálsz egyszerre csinálni, pásztor és orvos, és Isten azt akarja, pásztor legyen teljes időben. Hát ezután akkor az apukám tényleg felkapta a fejét, és elkezdett imádkozni, és azt mondja, uram, tényleg ezt akarod? Tehát nem logikus. Emberileg ez egy butaság. De Isten azt mondja, igen, ezt akarom. És az apukám letette az orvosságot. Oda ment is, felmondott, és mondta, nem, én most lelkész leszek, lelkipásztor leszek. És azt mondta, hogy Isten a következő egy vagy két évben annyi kaput nyitott neki, hogy a következő két évben két újabb gyülekezetet plántált, egy bibliaiskolát indított el, és egy rádió műsort kezdett csinálni, és azt látta, hogy Isten ezeket megáldotta. A gyülekezet kezdett növekedni, hogy mondjam, még plusz két gyülekezet jött létre, egy bibliás, és az apukám most visszatekintve azt mondja, most látom, hogy ez Istennek az üzenete volt. Ugye, de emberileg nem logikus. És sokszor, tehát ilyen az, amikor Isten szól, és azt mondja, hogy ezt kell csinálni, erre kell menni, ilyen döntés, vagy olyan döntés kell hozni. Ugye, és az emberi gondolkodás azt mondja, az butasság. Pedig hallgatni kell az Istenre. És a harmadik maga kudarc volt, az engedelmességnek az akadálya kudarc. Van, amikor azt mondjuk, ugye semmi nem sikerül, soha nem fog sikerülni. Hát én még egyszer nem akarom ezt a szégyent, hogy megint kudarc legyen. Lehet, hogy ez büszkeség lett bennünk, de lehet, hogy ez egy ilyen kisebbségi érzés, hogy egyszerűen nem tudom teljesíteni, nem tudom csinálni, pedig Isten szól, és azt mondja, hogy kelj fel, és csinálj. Hogy látjuk, hogy sok akadály van. De Péter engedelmeskedett. Miért engedelmeskedett? Azt mondja, te parancsolatodra levettem a hálót. Én azt mondom, hogy három dolog volt, ami késztette Pétert az engedelmességre. Az első az eddigi tapasztalat, vagy tapasztalata Jézus Krisztussal. Hogy eddig mit tapasztalt Jézus Krisztussal. És ha megnézzük a negyedik fejezetet, a 38. versről, akkor legalább ezt látjuk. Azután a zsinagógába eltávozván, a Simon házába méne, Simon napa pedig, vagy anyosa pedig nagy hideglelésben feküdt, és könyörögtek néki érette, és Jézus mellé állván megdorgálta a hideglelést, és az elhagyja őt, és ő azonnal felkelvén szolgálta nekik. Tehát Péter már látott egy csodát. Tehát tapasztalt már valamint Jézus Krisztus hatalmából. És hadd mondjam azt, amikor ott vagy a kudarcban, és jön az isteni szó, az isteni parancsolat, és tudod, hogy mit kell csinálni, gondolj vissza arra, hogy eddig mit tapasztaltál Jézus Krisztustól. Volt már, amikor betartott az ígéretét. Volt már, amikor felemelt téged. Volt már, amikor megszabadított téged. Volt már, amikor megmutatta az ő hatalmát. Volt már, amikor csodát tett az életedben. Ha akkor csodát tett, akkor miért kételkedsz benne most? Egyrészt az eddigi tapasztalata Jézussal. A második Jézus Krisztus ígérete. Jézus Krisztus ígérete. Figyeljük, hogy mit mondott neki Jézus. Evez a mére, és vessétek ki hálóitokat, mire? Fogásra. Na, ez egy parancsolat volt, de benne volt egy ígéret is, nem? Hogy ha megteszed, akkor fogás lesz. Fogásra vest ki a hálódat. És ha Jézus azt mondja, vest ki a fogásra, akkor el kell hinni, hogy lesz mit fogni. És lesz fogás, és lesz siker. És akkor Péter, akkor valahogy ezt értette, hogy Jézus Krisztus nem csak parancsol itt valamit, hanem ígér is valamit. Ugye, de akkor azt mondja, jó lehet, vagy mindazonáltal a te parancsolatodra levettem a hálót. alapvetően azt mondta a te parancsolatodra, azért teszem, mert te parancsolsz. Azért teszem, mert ez a te parancsolatod. Ez az engedelmesség. Ez nem egy felajánlás volt az Úr Jézustól, nem? Nem azt mondta, hogy Péter, figyelj, ha van még kedved, ha van még erőd, és ha van még időd, akkor próbáljuk ezt. Nem ezt mondta, hanem ezt mondta, evezz a mére, és vesd ki a hálót. Ha Isten parancsol, akkor ez nem úgy kell venni, hogy hát majd Isten eldöntöm, jó, átgondolom, adj nekem 3 napot, és majd szólok vissza. Ha Isten parancsol, akkor nincs más dolgunk, mint megcselekedni. Megcselekedni. És akkor mi az engedelmességnek az eredménye? És ezt megtévén, 6. vers, halaknak nagy sokaságát keríték be, és szakadoz vala az ő hálójuk. Az engedelmességnek az eredménye mi volt? Hát a csoda, nem? A hatalmas, csodálatos halfogás. Egyrészt látjuk az áldásnak a bőségét, nem? Nem az történt, hogy jó, a hit által engedelmeskedik, kiveti a hálót és behúzza, 10 halat fogtam. Hála legyen az Úrnak. Egész éjjel fáradtunk, és nem fogtunk semmit. Most 10-et fogtunk. Nem ez volt. Hanem egy akkora sokasság volt, hogy itt nem is számolták meg. Tehát szakadozó hálók lesznek, tehát süllyedő hajók lesznek az eredmény. Tehát amikor te engedelmeskedsz, amikor azt mondja, jó van Isten, megyek, és teszem, amit mondasz, nem arra kell számítani, hogy Isten akkor csöpögteti nekünk az áldást. Adagolja. Hanem bőségesen. Bőségesen megadja. De azt is kell látnunk, hogy az áldásnak a feltétele az engedelmesség. Tehát nagyon sok ember azt mondja, Isten, mutass meg a te hatalmadat, és akkor én engedelmeskedek neked. Isten pedig azt mondja, mutass meg az engedelmességedet, és én csodát teszek, megmutatom a hatalmamat. Tehát Isten azt mondja, először hadd lássam az engedelmességet, utána akkor én cselekszem. Utána én megmutatom a hatalmamat. Ugye, hogy mi emberileg azt mondjuk, hát nem tudom, hogy Isten erre képes. Isten, győz meg engem, Isten, akkor mutass meg, ha látok elég sok csodát, akkor talán követlek téged. Nem ez volt. Először az engedelmesség. Utána jön a csoda. Az engedelmesség a hit által van. A hit által kell engedelmeskedni. Amikor, hát vagy fogjuk a halat, vagy nem, még nem láttuk az eredményt. Csak megyünk és tesszük. És hiszem azt, hogy a Péter talán nem is nagy hittel vette ki a hálót. Lehet, hogy sok kétség volt benne, hogy aztán megint behúzzuk és semmi. De azért engedelmeskedett. Először az engedelmesség is, csak utána jön az áldás. És hadd mondjam azt, hogy én hiszem azt, hogy rengeteg hívő ember van, akik lemaradnak csodákról, lemaradnak áldásokról, mert nem engedelmeskednek. Én láttam embereket az elmúlt, most Esztergomban vagyunk 13-14 éve, láttam embereket, és én hiszem azt, amennyire emberileg lehet megvizsgálni, hogy ezek az emberek megtértek. Én hiszem azt. De az életük 10 év után még mindig egy kudarc. De tudjátok, hogy miért kudarc? Mert még mindig látom azt, hogy az engedelmesség hiányos. Tehát egyszerűen nem tudják megtenni azokat a lépéseket. Mondom az egyik példát, tehát az anyagiakban. Tehát van egy család, akik 11-12 éve vannak a gyülekezetünkben. És 12 éve vannak anyagi problémák. És egyszer tanítottam a tizedről, és azt mondták, hát mi nem tudjuk beadni a tizedet. Hát annyi adósságunk van, ugye? Annyi adósságunk van, nem tudunk tizedet. Ha rendeződnek, az adósságok majd beadjuk. Az adósságaik még mindig nem rendeződtek, sőt, egyre több van. Egyre több van. Miért? Engedelmesség. Tehát hiány. Tehát nem tudnak a hit által lépni és azt mondani, először az engedelmesség, utána az áldás. Isten nem fogja megáldani a te engedetlenségedet. És akkor még egy dolog, tehát ne felejtsük el, hogy sokszor a legnagyobb áldások a legnagyobb kudarcokat követik. Tehát nagyon sokszor ugye itt egy kudarc, de ne adjuk fel, mert nagyon sokszor a kudarc után nagyon hamarosan ott lesz a hatalmas áldás és csoda. És ez volt Péternek az életében. Most figyeljük, hogy Péter hogyan reagál erre a csodára. 7.-8. vers. Intének azért társaiknak, akik másik hajóba valának, hogy jöjjenek, segítsenek nekik, és eljövén megtörték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedének. És akkor pedig ez Simon Péter Jézusnak látni esik, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Hogyan reagál Péter erre a csodára? Látván pedig ez Simon Péter, Jézusnak lába elé esik, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Na, én azt mondtam ugye, hogy a kudarctól a sikerig. Most úgymond itt volt egy nagy siker, nem? Hatalmas csoda történik Péternek az életében. Hatalmas siker, hatalmas eredmény. És akkor ez mit vált ki Péterből? Tudjátok, hogy mit csinálnánk mi sokszor ilyenkor? Tehát kihívnánk, ugye, a helyi újságnak a riporterét, szólnánk a helyi televíziónak, gyertek ki, nézzétek meg! Hú, milyen sok halat fogtam! Nézzétek meg! Mekkora halfogás! Ez a legnagyobb az elmúlt években. Gyertek, figyeljetek meg, csinálunk képeket, kiállítást, tartunk konferenciát, hogy hogyan lehet ennyi halat fogni, és milyen ügyesek voltunk, és Péternek a fényképe szerte szét lesz küldve interneten és mindenhol, hogy Péter a sikeres halfogó. Konferenciákat rendez, hívják őt mindenhova, hogy erről beszéljen. És értitek? Péter nem dicsekedett ezzel a sikerrel. És miért nem dicsekedett? Mert tudta azt, hogy nem ő csinálta, nem? Tehát az akkora butaság lenne azt, hogy hát én csináltam. Ő már nagyon jól tudta, hogy annyi volt az ő köze hozzá, hogy engedelmeskedett. És mi hívő emberek a mai időkben, tehát ugye siker van, és nem mondom azt, hogy akkor mi is tartunk konferenciákat, de ne az, hogy most nézzétek meg, itt van az a minta, amit követni kell, tehát figyeljetek, akkor Jánosa, így dobtuk ki a hálót, 4 méterre, jó, és akkor ilyen gyorsasággal húztuk be, és így lett sikeres. Értitek? Tehát nem a módszer volt itt a fontos, hogy pontosan hogy húzták be a hálót. Nem kezdték árusítani, na ezt a hálót kell használni. De elnézést, tehát van másfajta háló, de legyen ekkora, meg ilyen hosszú, meg stb. Mert csak ilyen hálóval lehet ilyen nagy. Tehát nem ez volt a lényeg. És nem az volt, hogy milyen hajóból csinálták. Értitek? Tehát a mai időkben, tehát mi a módszerekkel vagyunk elfoglalva, hogy hogyan, miként, milyen eszközökkel. Hadd mondjam azt, ebben a dologban, ugye az eszköz azért szükséges volt a háló is, szükséges volt a hajó is, és szükséges volt Péter, János, Jakab és András, ha is, ő is ott volt. Tehát szükség volt, de nem ez a lényeg. A halfogás, a csoda, tehát Isten miatt történt. Értitek? Azért történt, mert Jézus egy csodát tett. Nem a háló a lényeg, nem a hajó a lényeg, és nem is Péter a lényeg. Jézus Krisztus csodát tett. Emlékszem, hogy sok könyvet olvastam meg a gyülekezetektől, és lehet tanulni mindenkitől. Mindenkinek vannak jó ötletei, jó gondolatai, lehet tanulni mindenkitől. De a legeslegjobb könyv, amit olvastam, nem tudom, valaki hallotta azt a nevet, a Jim Cimbala, tehát a Brooklyn Tabernacle, tehát ő írt egy könyvet, az volt a neve, hogy Friss Tűz, Friss Szél, tehát angolul. És én nem láttam magyarul, úgyhogy sajnálom, de tehát ő írta ezt a könyvet, és ő egy dologra helyezte a hangsúlyt. Az imádság. Talán az imádság is odaszállnás, talán az a két dolog. Nem az volt, hogy ilyen módszerek, olyan módszerek, hanem az volt, hogy elkezdtünk imádkozni. És odaszálltuk magunkat. És akkor Isten egy olyan áldást hozott. És nem az volt, hogy ugye ezt a mintát, vagy azt a mintát kell követni, hanem az az ő üzenete, hogy térdelj le, add oda a szívedet, és imádkozz. Jó, én nem voltam abban a gyülekezetben, nem ismerem úgy pontosan, hogy hogy van, és miként van, mert nem az volt a lényeg a könyvben. Nem a módszerek, hanem az, hogy van egy Isten, aki kész és képes megáldani. De azt várja tőlünk, hogy higgyünk benne, hogy odaszálljuk magunkat, hogy könyörögjünk hozzá, és akkor kiárasztja az ő áldását. Azt is látjuk itt, ugye, hogy a csoda azt eredményezte Péter életében, azt mondja, eredjál én tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Tehát, ha valóban átéled az isteni csodát, akkor ez nem büszkeségre fog téged késztetni, hanem alázatra, sőt, bűnbánatra, azt mondja, bűnös ember van. Tehát egy mélyebb önfelismerés, és egy mélyebb Isten ismeret, vagy Isten, Jézus Krisztus ismerés. Tehát egyrészt látta, hogy ő mennyire bűnös és gyarló, és másrészt látta, hogy mennyire szent és hatalmas az Úr. És látta azt a hatalmas szakadékot, ami van közte és Jézus Krisztus között, és azt mondja, nem is vagyok méltó, hogy itt legyek az ő jelenlétében, hanem menekülni akart. Ugye azt mondanák, hogy ez milyen imádat, hogy eredj el én tőlem, Jézus. Hát elküldi. De nem azért küldi el, ugye, mert nem szereti, hanem egyszerűen úgy érzi, hogy annyira bűnös vagyok. Annyira gyarló vagyok, nem vagyok méltó, hogy Jézus Krisztusnak a jelenlétében legyek. Én attól tartok, ugye, hogy mi beszélünk a mai világban, gyülekezetekben csodákról, de hogy van az, hogy akkor a felfúvalkodottság, az emberi dicsekvés az eredménye. Ha igazán isteni csodákat élünk át, nem dicsekszünk, nem fuvalkodunk fel, hanem térdre esünk, és csodálkozunk, hogy Isten engem használ, engem így használna. És akkor Jézus Krisztus azt mondja, ugye azt mondja az ige, mert félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik ővele voltak a halfogás miatt, amelyek fogtak. Hasonlóképpen Jakabot, Jánost és Zebedeus fiait, akik Simonnak társaival lennek, és mondta Simonnak Jézus, na figyeljük Jézusnak a szavait. Ugye Péter azt mondja, eredj el tőlem, mert bűnös vagyok. És Jézus azt mondja, ne félj, ne félj. Először Jézus azt mondja, ne félj, mert én befedezem a te bűnösségedet, befedezem a te gyarlóságodat. Ne félj. És kedves barátaim, amikor felismerjük bűnösségünket, és felismerjük gyarlóságunkat, Jézus jön és azt mondja, ne félj, mert én befedezem ezeket. Ahol neked hiányosságod van, én ezt betöltöm. Ahol bűnöd van, azt attól megtisztítalak téged, és megszabadít, befedezem. És utána azt mondja, mostantól fogva, embereket fogsz. Tehát jön az elhívás, az isteni elhívás. És hadd mondjam azt, akkor vagy alkalmas az elhívásra, amikor úgy érzed, hogy alkalmatlan vagy. Nem? Amikor úgy érzed, hogy ezt nem tudom csinálni. Bűnös vagyok, gyenge vagyok, gyarló vagyok, alkalmatlan vagyok. És Jézus azt mondja, ezt vártam. Előző napon Péter nem tudta volna elhívni, hát Péter önmagával volt megtelve, büszke volt, felfuvalkodott volt, Isten nem tudta volna használni. De most, ahogy Péter térdre esik, és azt mondja, bűnös ember vagyok, Jézus azt mondja, most te alkalmas vagy. Most tudlak téged használni. És elhívta őt. És utoljára a 11. vers is, a hajókat a szárazra vonván, elhagyják mindenüket, és követik őt. Ezen gondolkodtam, hogy mi lett ezzel a sok hallal? Hát itt a rengeteg hal. De értitek, Péter nem foglalkozik hallal. Tehát ez volt a legnagyobb siker az életében. Legalább Jézus, holnap akkor találkozunk. Én hadd menjek el a piacra, hadd adjam el ezt, és akkor annyi pénzem lesz, hogy akkor ő nem törődik a hallal. Úgy tűnik, hogy ott hagyta a sok halat is. Zebedeus valószínűleg boldogult vele. Tehát ott hagyott mindent. Mert azt mondja, csak egy dolog fontos. Jézus Krisztus. Ugye nem a siker a lényeg. Jó, a létszám az egy jó dolog, mert ugye azok lelkek, és a nagy gyülekezet ez egy jó dolog, mert azok lelkek, de hadd mondjam azt, nem az a legfontosabb, hogy hány hal van a hálóban. Tehát Jézus Krisztus a legfontosabb. Jézus Krisztusért tesszük, amit teszünk, nem? Nem a sikerért, nem a teli hálókért, hanem elsősorban Jézus Krisztusért. Amikor átgondoltam ezt az üzenetet, tehát van itt sok minden. Búzdítás az alázatra, búzdítás a hitre, búzdítás az engedelmességre, búzdítás az odaszállásra. Nem tudom, hogy kudarc van az életedben, vagy siker, látszólagos siker, valóságos siker, áldás, vagy csalódás, fájdalom, vagy győzelem, én nem tudom, nem ismerlek téged. De ha Isten szólt hozzád, arra bátorítlak téged a mai napon, hogy válaszolj. Ha szólj, és azt mondja, hogy kelj fel, és menj, akkor kelj fel, és menj. Ha azt mondja, hogy tedd le, akkor tedd le. Ha azt mondja, hogy vedd fel, akkor vedd fel. Ha Isten szól, akkor engedelmeskedj a mai napon. Amen.